Nos, a mai vasárnapon, nem a Sámuel 1, nem is a második könyvénél fogjuk nyitni a Bibliánkat, hanem Pál apostol Timóteus levelének, első levelének a harmadik fejezetéhez lapozzatok, és elkezdünk egy új sorozatot. Elérkeztünk oda az elmúlt alkalommal, hogy Dávid életéből látok azt, hogy a témánál legyünk, hogy amikor visszatekintett az életére, és látta az Úrnak a munkáját, győzelmeit, akkor sumázta azt, hogy az Úr vele van, akkor hitáltal átugrik a kőfalon, és átfut az ellenség táborán, és láttuk azt, hogy Dávidnak az idős korában egy sumája volt az életének, ezek voltak a tapasztalatai, megtapasztalta nagyon nehéz időszakokban az ő erejét jócskán meghaladó kísértések, próbatételek között is, hogyha az Úr vele volt, az Úrban bízott, a hitét Krisztusba vetette, akkor győzött, és valóban így volt, vagy lehullott a fal, vagy ő ugrott át, mindegy, átment rajta, vagy az ellenségén átfutott, és nem tudott ártani neki. Sok tapasztalata volt, erről is ezt is summázta. Tehát azt látta, hogy Dávidnak kialakult egy erőteljes krisztusi jelleme. Nos, ezzel fog most foglalkozni, a krisztusi jellemmel. Foglalkozunk az igéből azokról a jellemvonásokkal, amelyeket a Biblia a presbitereknek, a diakonusoknak kapcsolatban említ, de azért nem kell hátradőlni azoknak sem, akik úgy gondolják, hát én nem vagyok se presbiter, se diakonus, úgyhogy ezek a jellemvonások nagyon markáns és erőteljesen az érett kereszténynek a jellemvonásait tükrözi. Amelyel egy érett keresztény ember rendelkezik, amely egy érett kereszténynek a növekedéséhez hozzátartozik, hogy megjelenjenek az életében. Ha az 1 Timóteus 3-hoz lapoztok, akkor itt elolvassuk az első 7 verset, 1 Timóteus 3, első 7 versét először. És teszünk néhány megfigyelést az új szövetségi gyülekezet vezetésével kapcsolatban, és a krisztusi jellemvonással kapcsolatban, amely követelményként ott volt az új szövetségi gyülekezet vezetőire nézve, mint kiválasztási feltétel. Nos, így hangzik itt Isten igéje, 1 Timóteus 3:1-től. A 13-ig fogom olvasni a diakonusokkal együtt. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanítása alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodás kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga házanépét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfúalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Ugyanígy a diakonusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. A diakonusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk házanépét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére, az evangélium hirdetésére. A másik ige szakasz, ahol lapozatok még, a Tituszhoz írt levél, ugye a következő, a 2 Timóteus, aztán meg a Tituszhoz írt levél, az első fejezet 6-tól 5. verstől olvasom ezt az ige szakaszt a 9-ig. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fedhetetlen egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fedhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Eddig Isten igéje, aztán majd még olvasunk igéket. Az újszövetségi gyülekezetben, az apostoli gyülekezetben azt látjuk, hogy a vezetés először az apostolok vállán nyugodott. Tehát az apostolok vezették az eklézsiát, a gyülekezetet, minden ügyesben is dolgot, a tanítás, az imádságot, gyülekezet szervezésével is, vezetésével is, ők foglalatoskodtak. Ez volt a kezdeti korszaka a gyülekezetnek. A következő fázisában, amikor növekedik a gyülekezet, és nem tudtak odafigyelni minden emberre, ugye a görögök nyelvűek, görög ajkóak közül zúgolódni kezdtek, hogy nem foglalkoznak velük, nem vonják be őket a szolgálatokba. Ott vannak, de lenne nekik is mit tenni, látják a szükséget, és nem férnek oda az apostoloktól. Ezért az apostolok összehívják a testvéreket, és ha visszalapoztok az apostolok cselekedetei 6. fejezethez, az első versehez, akkor itt találkozunk egy szolgáltevő, szolgálbálítása történettel. Ez az első ilyen jellegű fejezés a Bibliában. Tehát apostolok cselekedetei 6. fejezet 1. verstől. Így olvassuk. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgódást támadt a görögül beszélő zsidó között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegy asszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akiről jó bizonságot tesznek, akik tel vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentléleket teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt, Nikolaoszt, az antiókai prozelitát, az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Tehát látjátok azt, hogy ennek a lépésnek volt egy nagyon fontos gyümölcse. Egyrészt az akadály, amely a vezetők számából fakadt, elhárult, további vezetők álltak be a szolgálatba, ez a gyüleket növekedésének már a vezetők szempontjából fölépi akadály elhárult. A másik dolog pedig, mivel az apostolok az ige tanulmányozás, az imádkozás, az ige hirdetésére tudtak nagyobb energiát fektetni, ezért a papok is megtértek, mivel egy mélyebb bibliai tanítást tudtak adni, egy mélyebb megértésből fakadó, mélyebb bibliai ismeretből fakadó tanítást tudtak adni, amikor hirdették az igét. Mert volt idejük a Bibliát tanulmányozni, volt idejük az igét tanulmányozni, átimádkozni, elvenni az üzeneteket. És csak ezzel foglalkoztak, ezért az ő szolgálatuk hatékonyabb volt, mélyebb volt a szolgálatuk, mélyebbek voltak az üzeneteik, amiket át tudtak adni. És ez egy meggyőző erővel párosult a Szent Szem kenetével, és megtértek papok is. Érdekes dolog, hogy ez egy ilyen gyümölcse volt a szolgálatuknak. Látjuk azt, hogy a vezetőknek a fölállításakor, azt látjuk, hogy az apostolokhoz vitték őket, és a kezéket rájuk téve imádkoztak, értük. Kézzátétel, nagyon röviden egy kicsi kitérő. Bibliát találkozunk a kézzátétellel, legalább 4 területen beszél az Új Szövetség a kézzátételes imáról. Egyik a gyógyítás. A gyógyítással kapcsolatban kezéket rájutéve gyógyulásért imádkoznak, és gyógyulás jön rajta keresztül. Aztán felkenetés, kirendelés szolgálata, ezt össze is vehetjük, amikor szolgálatra, tisztségre kenik föl a személyeket, áldás közvetítésére, amikor megáldunk valakit, áldás közvetítünk, ilyen házasságkötéskor, a gyermekért, kérve a imádkozás, imádkozás egymásért, áldáskérés, ez a kézzátétel, tehát a nagyobb áldja meg a kisebbet, így írja a Szentírás. A kegyelmi ajándék közlése, ez is megjelenik, ugye Timóteushoz itt levélben beszél a Biblia arról, hogy a vének kézzátétel által ajándék, kegyelmi ajándék kezdett működni Timóteusnak az életében. Mi gyakoroljuk ezt a fajta imádkozást is, a bemerítés után imádkozunk Szentlélek keresztjén, és imádkozunk a kegyelmi ajándékokért is, hogy hozza be a Szent Szellem a kegyelmi ajándékokat is. Ezt tudatosan tesszük minden hívőért, amikor imádkozunk a gyülekezetben. mondhatnánk, hogy ki miért imádkozik, ez majd később esetleg még előkerülhet, meg egyszer már tanítottam is róla. Most maradjunk a szolgálati kirendelésnél, vagy a tisztségről a felkenetésnél, amit a vezetők tettek mindig. Tehát felkente, első számú vezetők tettek ilyeneket, az apostolok rendelték ki a szolgálatra ezeket a diakonusokat, nem a gyülekezet imája által lettek ők tisztségbe állítva, az apostolok kézátétes imádsága által lettek beállítva a szolgálatban. Viszont érdekes volt, hogy a diakonusok esetében megkérdezték a gyülekezetet, hogy kikben látjátok az alkalmasságot. Kit láttok olyannak, aki hívő, istenfélő, becsületes, tisztességes emberek, akiben van bizalmatok, mert látjátok az életét. És ebben nyilatkozik a gyülekezet, de a tisztségbe való beállítás mégis az apostolok végzik. Érdekes, hogy a véneknél és a presbitereknél ilyen jellegű gyülekezeti megnyilatkozást nem találunk a Bibliában. Legalábbis én nem találkoztam eddig vele. Azt mondja Titusnak, Pál apostol, hogy van néhány elmaradt ügy, amit én már nem tudtam megcsinálni, ami elvégezetlenül maradt Krétában, ez fejez be. Például az egyik ilyen ügy, hogy nem állítottunk még presbitereket a gyülekezetek élére. Ezért menj és állíts olyan alkalmas embereket, akik ilyenek. De Pál meghatároz azokat az ismérveket, amiről föl lehet ismerni ezeket az embereket, akiket be lehet állítani ilyen szolgálatba. Tehát Pál apostolt képviselte Titus ebben a közösségben, mint tekintély, és ő állít be presbitereket a szolgálatba. Látodok kell azt is, hogy mind a Timóteushoz írt levél, és mind a Titushoz írt levélben nem találunk igazán kegyelmi ajándékokról fejezést. Tehát nem azt mondja az apostol, ha látod a profitálás ajándékát, ha látod az apostoli ajándékot benne, látod a gyógyítás a csodatív erőid benne, látod ezt, hogy azt az ajándékot, na akkor ő lesz az alkalmas. Ezzel nem is foglalkozik az apostol, ellenben jellembeli dolgokat emel föl, jellembeli meghatározásokat tesz mérceként oda, hogy ezek lehessenek a vezetők, nem a kegyelmi ajándékot. Nagyon érdekes dolog, hogy a korintusokhoz írt levélnél, ha megnézzük az 1 Korintus 1.4-től az ige szakaszt, és az első kitételnél fogunk majd itt időzni egy kicsit, a fedhetetlen, azt mondja, legyen fedhetetlen férfi, ezzel fogunk foglalkozni. Azt mondja, 1 Korintus 1.4-től az Isten igéje. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben, minden ismeretben. Amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki megerősítiteket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napjára. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Tehát Pál apostol az 1 Korintusban azt mondja, hogy mind ismeretben, mind a bizonyságtevésben, a buzgóságban, mind a kegyelmi ajándékokban tele volt a korintusi gyülekezet, viszont nem volt fedhetetlen. Azt mondja a Biblia, hogy még a kívülállók is elborzadnak azon, rosszalják, hogy ti megtűritek magatok között, hogy azt a bűnt, hogy valaki az apja feleségével együtt. Tehát ti megtűritek, de még a hűlállókat is felborzoljátok ezzel, még nekik is sok, amit csináltok. Tehát nem vagytok fedhetetlenek. A fedhetetlen kifejezés azt jelenti a Bibliánkban, hogy vádolhatatlan, nem lehet belekötni, tehát nincs olyan dolog, ami kitüremkedik az életéből, olyan bűn jelenbeli torzulás. Kifogástalan, vagyis fedhetetlen. Ezt jelenti ez a Istennek ez a igéből való kijelentés. Tehát nem a kegyelmi ajándékokról volt problémája a korintusi gyülekezetek, nem is az ismerettel, a tudással, amivel rendelkeztek, mert nagyon nyitottak voltak szellemileg, olyan szellemi ismeretekkel, megértésekkel rendelkeztek, hogy húha. Viszont nem voltak fedhetetlenek. Ezért mondja Pál apostol, hogy adja meg nektek az Úr, miközben várjátok őt vissza, hogy legyetek fedhetetlenek. Ezért feddi őket. Inti őket, hogy a torzulásokból megtérjenek, és fedhetetlenekké váljanak. Tehát az ige tulajdonságról, jellemről, és nem kegyelmi ajándékokról beszél, mikor a krisztusi jellemet, a vezetői alkalmasságot emeli föl előttünk. A másik ige a fedhetetlensége kapcsolatban a Kolossé levél első fejezetének a 19-től kezdődő szakasza, a 19. verstől 23. versig terjedő szakasza. Kolossé 1, 19-től. Itt egy másik igazságot fog megnézni a fedhetetlenséggel kapcsolatosan. Így van megírva Isten igéje, Kolossé 1, 19. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, mármint Krisztusban, és hogy általa békéltesse meg önmagával minket a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, és el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Na most itt a fedhetetlenség jellemzőt, jellemvonást, az Isten igéje kiterjeszti minden keresztényre. Tehát szó nincs arra, hogy a Biblia azt tanítaná a új szövetség gyüleket vezetőivel kapcsolatban, hogy hát nekik ezzel rendelkezni kell, a többi meg nem számít. Nincs erről szó. Mindenkinek az életére nézve Isten ezt szeretné, ha erre növekedne, egy életkeresztény lenne, de a vezetők nem lehetnek vezetők, akik nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. Tehát őknek mindenképpen rendelkeznie kell, viszont minden keresztények pedig növekednie kell. Na most, ha a vezetők nem érettek, hova vezetik a tagokat? Mire fogják segíteni őket? Ha nem jó példával járnak elől? Éppen beszélgettünk egy nem keresztény házaspárral, és elmondták, hogy próbálják a gyereküket nevelni, a jóra segíteni, hogy az életükben is tisztességesen, becsületesen éljenek. De azt mondja a hölgy, hogy a gyerek, az egy gyerek azt mondta, hogy ő inni fog. Persze az is kiderült, hogy minden este isznak. És hogy mely dohányzás is, de csak az egyik fél dohányzik, viszont mind a ketten isznak. És hiába akarja a szülő azt, hogy a gyerekei mások legyenek, mint amilyen ő, a gyerekben mégis az életpélda sokkal erősebb annál, mint amit a szülő mond a gyereknek. Ez a gyerekben már kialakult, hogy ő követni akarja a szülők életpéldáját. Tehát ő most még nem ihat, mert gyerek, el van tőle tiltva, de alig várja, hogy már akkora legyen, hogy ihasson. Ezért nagyon fontos az új szövetségi gyülekezetben is az életpélda, amely többet hat, mint amit mond az ember. Egy erőteljesebb üzenete van annál, mint amit beszélünk az életpéldánknak, ahogyan élünk. Tehát többen mond, aki vagy, mint amit mondasz. Szokták ezt mondani. Tehát a fedhetetlenség nem csak a vezetők erénye kell, hogy legyen, de nekik feltétlenül. A fedhetetlenség nem első benyomás, nem szimpátia. A fedhetetlenség egy megfigyelés útján jön. Közösség útján jön ki. Tehát te akkor leszem fedhetetlen egy közösségben, ha látják rajta, hogy hiteles vagy. Nem lehet beléd kötni. Rendben vagy. Tehát az nem annyi, hogy szimpatikus vagy nekem, ha látom az életet, mivel együtt vagyok veled már régebb óta, figyellek téged, rendben van. Rendben vagy. Szeretnék olyan lenni, mint te? Én is. Tehát ezért a Szentírás, mikor a vezetőkről beszél, nem arról beszél, hogy olyan emberekről van szó, akit gyereket nem is ismer. Oda jöttek, hú, ez lesz a presbiter. Majd meglátjuk. Hanem közöttük volt, közöttük élt, közöttük élt a hív életét, és látták rajta, hogy fedhetetlen, követhető az élet példája. Igaz? Megbizonyosodtak róla. Nyilván az apostolok is, amikor azt mondták Istvánról, szuper, nagyon jó, jó, Fülöpről. Ismertek Fülöpnek a szolgált történetét, tehát ment Samáriába. Érdekes, hogy a másik pedig antiókiai volt. És tudjátok, az antiókiai gyülekezet lett a pogány misszió központja, egy kiküldő gyülekezet. Itt az egyik diakonus éppen antiókiai volt. Nem tudjuk, milyen szerepe volt az antiókiai gyülekezet plántálásában, de valószínű, hogy hazament, amikor üldözés támadt, és elkezdte hirdetni az igét. István vértanú halált hal. Tehát nem olyan rossz csapat volt ez a diakonus társaság. Tehát szokták mondani, a diakonusok az nem olyan lényeges, elbóklásznak, elsöpörgetnek, meg dolgoznak. Nem így van. A Biblia nem erről beszél. Komoly szellemi emberek voltak mindegyik. Szolgáló, diakonus, szolgáló. Azt jelenti. Ezért fontos látnotok, hogy a gyülekezeti vezetés és arra való felkenés az nem pozíciók szétosztása, hanem szolgálatra való megbízás. Nagy különbség. Nem püspöki székeknek az odaítélése. Nem hatalmi pozícióknak a szétosztása, mert most van kettő, kinek adjuk. Hanem szolgálati megbízás. Szolgálatra. Jézus ugye János 13-ban tanítja az apostolokat a lábmosás dolgában, hogyha én a mester megmosom a ti lábatokat, akkor te is így tegyétek és szolgáljatok. Oké. Okay. A felthetetlen ember, tehát azt jelenti, hogy nem tudnak terhelőt fölhozni valóságosan, tehát rágalmazás, meg hazugságot mindenkire volt, Pálra is mondták, meg Jézusra is mondták, de igazán, bizonyítottan terhelőt felhozni nem tudnak vele kapcsolatban. Ez nem jelenti azt, hogy már mindenben szuper, mert akkor a mennyben lenne, de még a földön van, és a földön kell vezetővé lennie. Viszont képes a Szent Szellem és az ige által kontrollálni saját magát, és megtérni. Nem gondolj, hogy mindent tud, de kész segítséget, tanácsot kérni, hogy ne hozzon rossz döntést. Feltehetetlen, ez is nem. Tehát nem azt jelenti, hogy szuper mindenben, hanem okos, bölcs. Nem mondja, hogy tudom, amit nem tud. Igaz? Ez is egy megbízható ember, nem? Biztos lesz benne, hogy nem fog olyan irányba menni, amiben vakon megy. És nincs látása benne, meggyőződése benne. Tehát meggyőződéssel, de a meggyőződéshez el kell jutnia. A feltehetetlen ne jelenti tehát azt is, hogy jó hírnév, jó vélemény. Két igét hoznék ehhez, az Apcsia 6.3-at, amit olvastunk már, de ebből kiemelnék abban az ige szakaszból egy verset, a diakonusokkal kapcsolatosan, említi az ige diakonus választással kapcsolatosan, Apcsia 6.3, hanem választottok ki magatok közül atyánfiai 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek. Akik telve vannak Szent Szellemmel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Nem ebbe a pozícióba, hanem ebbe a szolgálatba, ebbe a munkába. Halleluja! Szokták mondani emberek, hogy sok embernek kéne a fizetésem, de kevésnek a munkám. Sok embernek kéne a pozícióm, de kevésnek a terhe. Ez is igaz. Azt mondja, hogy ilyen. Mi pedig megmaradunk az imádkozás, és az ige szolgálata mellett. Tehát az apostolok sem, nek se az volt a célja, hogy ők ne szolgáljanak, hanem beállítjuk ezeket, aztán mi a nagy püspöki székünkbe hátradőlünk, és várjuk, hogy mindent megcsináljanak. Ha jól sikerül, mit csináltuk? Ha rosszul, ennyi-bennyi. Ugye ez a tipikus pozicionális vezetési módszer. Hogy beteszi maga elé a Jolly Jokereket, és buknak, ha rosszat csinálnak, és emelkedek, ha jól csinálnak. Ez a ilyen csinovnyik gondolkodásmód, sajnos ez ma is jellemző cégeknél vezetésben, de legyen jellemző gyülekezetben. Apcsia 16.1-hez alapoztok. Ott is egy jó hírnevű személlyel találkozunk. Apcsia 16.1. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és az ikóniumi testvérek is. Hát amikor Pál apostol elhívja Timóteust, aki majd ugye presbitereket állít egy gyülekezetben, oda érik, oda növekszik, hogy ő maga, mint küldött, apostoli küldött, szolgál egy gyülekezetben, egy gyülekezeti hálózatban, és ő állít presbitereket, de nem úgy kezdte. A beugrója az volt a Pál apostol melletti szolgálatban, hogy volt egy jó hírneve. A szomszéd településen is tudták, ez egy buzgó, alázatos fiú, szereti az Úr Jézust, becsületes, hűséges, nagyon jó Pál, ez egy szuper ember. Gondolj bele, Pál nem kell, ki van valamit jó bizonyság, mondták az embernek, így valakit vinni akarok magammal tanítványoznak, te ez a Timóteus, ó, ez szuper. És mondja Pál, na Timóteus, ha így alakult, ennyit növekedtél, ennyi idő alatt, akkor gyere velem. És akkor Timóteus növekedett tovább. Ugye Pál tekintély alatt szolgált először. Oké, menjünk tovább. A következő ismérve a vezetőnek egy feleségű férfi. Hát megnézzük mind a két szót, az egy feleségű és a férfit is, hogy ez mit jelent. Azt hittem vicces, ez nem mindegy. Semmi szellemi nincs benne, férfi és nő, tehát teljesen valóságos dologról van szó. A feleséggel kapcsolatban az ige a güné kifejezés használja, amely a nőre és a feleségre egyaránt alkalmas. Amikor a házastársi kapcsolatról beszél, és ott beszél az ige a feleségről, akkor ezt az igét hozza, ezt a kifejezést hozza. Így mondja az Isten igéje Máté 5.32-ben. Jézus beszél erről. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, házasság törés követ el. Tehát a feleségnél, a Biblia például itt is a feleség szót használja, ez a szót, amit itt a Timóteus levélben használ az Isten igéje, az egyfeleségű férfinál. Tehát látszik, hogy házassági szövetségben él egy nővel. Egy nővel él házassági szövetségben egy férfi. Lényeges momentum. Tehát nem nő nővel él házassági szövetségben, nem férfi férfival, hanem egy férfi egy nővel él házassági szövetségben. Tehát egy feleségű, és férfi van szó. A férfinál pedig az anér kifejezés van itt, társ, férj, úr, férfi. Ezeket jelenti ez a kifejezés. Az 1 Timóteus 2.8-ban olvassuk, találjuk ezt az igét, például ezt a szót. Azt akarom tehát, a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Ezek a férfiak, akik imádkoznak, és tiszta kezeket tudnak felemelni, és nem kételkednek, nem versengenek, harag és versengés vagy kételkedés nélkül. Aztán az Abcsel 5.14-ben olvassuk együtt ezt a két szót. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. Itt először szerepel a gyülekezet növekedésnél a nők. Említi a Biblia, olyan sok nő is elkezdett megtérni, hogy említi a Biblia a nőket. És milyen érdekes, hogy sok férfi valószínűleg ezeket, sok férfi tért meg, és a Isten igéje most feltűnően megszabadult a nőknek a száma a gyülekezetben, hogy ők is tömegével megtértek. Dicsőség ezért az Úrnak. Tehát egy feleségű. Nos, nézzük tovább, hogy miért is volt fontos Pál apostolnak ez a kitétel. Egyrészt ugye egy házastársi hűséget jelent a feleséghez, és ebben a hűségben ezt a hűséget megtartó férfiről van szó. Egy feleségű férfi házassági hűségben élő, és a házassági hűséget és fogadalmat szövetségért megtartó férfiről van szó. Tehát nem többnejű, nem elvált, és újra házasodott férfiról van szó. Ez is nagyon fontos. Tehát a többnejűséget kizárja a Szentírás, egy feleség a Bibliában ez a modell, a házastársi modell, nem is elvált emberről van szó, és nem is újra házasodott férfiról van szó. Felmerült a kérdés, mi van akkor, ha a társa meghalt? És utána házasodik meg a férfi. A nővel kapcsolatban írja a Biblia az 1 Korintus 7.39-ben, amit fel is olvasok majd mindjárt, a Róma 7.1.3-ban, a következőket, az 1 Korintus 7.39-es alapoztok, akkor a következőt találjuk ott. 1 Korintus 7.39. Az asszonyt törvény köti, amíg él a férje. De a férje meghal, szabadon férhez mehet az asszony, aki ez akar, de csak az Úrban. Tehát csak hívőhöz. Én úgy gondolom, hogy ez visszafelé is igaz. A házassági szövetség addig érvényes, amíg él a másik fél. És utána szabad a férfi is, és ha meggyászolta, elsírta a feleségét, akkor az Úrban megházasodhat, tehát egy feleségű férfi marad, mert szövetségi hűség nem köti egy élő nőhöz. Ez nagyon fontos. Mi a helyzet akkor, ha a megtérés előtt házasodott meg valaki, és vált el? Mert hát, ugye lehet mondani, hogy aki a Krisztusban van, új teremt, és a régi elmúlt, és így mi újjá lett minden. Igen, de mivel a házasság szövetsége nem a bűneset utáni szövetség, és ezt nem kell, hogy a házassági szövetséget feloldjon bárki, ezt a lépést, mert ez Isten rendelte még a bűneset előtt is, és egy szövetségi viszonyról van szó, ezért a megtért fél, mint következményt hordozza a házassági fogadalom tétel következményt az életében. Abban az esetben, ha az elvált fél már házasságban él, gyermeket nevel, nyilván nem tanácsoljuk senkinek azt, hogy menj és szakíts szét még egy családot. Ugye, mert az bűnt bűnre halmoznánk. Ebben az esetben azt gondolom, hogyha ezt ilyen helyzetbe kerül ez a férfi vagy nő, aki ugye elvált, és aztán megtért, és nincs lehetősége helyreállítani a megtört kapcsolatát, akkor férhez mehet és megnősülhet, mint egy Isten megengedő kegyelméből, de nem Isten tökéletes akaratából. Mert Isten tökéletes akarata, hogy egy élő férfi és egy élő nő házassági szövetsége egy életre. Így van? Ha a házasság azonban helyre nem állítható, akkor azt gondolom, Isten megengedő kegyelméből megházasodhat a férfi, ne égjen, jobb házasságban élni, mint égni, vagy megházasodhat a nő, hisz a másik fél egy szövetségi viszonyban él már. Ha azonban nem él a házassági szövetségben a másik fél, akkor az első lépcső az, hogy imádkozzon azért, hogy megtérjen a felesége vagy a férje, és Isten adjon kegyelmet, hogy helyre lehessen állítani ezt a kapcsolatot. Ez az első dolog, amit a Biblia tanít a szövetséggel kapcsolatosan. Azonban, ha elvált és újraházasodott, akár megtérése előtt vagy után, vezetői pozícióba, presbiteri pozícióba, amikor olyan helyre, ahol a tanítás és a gyülekezeti fegyelem kérdése dől el, olyan helyre nem alkalmas. Szolgálni szolgáltamok a helyén teheti a dolgát a gyülekezetben, de vezetőként, amikor meghatároz a gyülekezet látását, irányát, tanítását, abban a helyzetben nem mehet bele, mert minden ilyen vitás kérdésben, amely házassági problémánál van, már meg van furva. Hisz hiteltelen, már nem fejthetetlen. Tehát tudomásul kell venni, hogy megteheti, én azt gondolom, erre is van kegyelem, ne nagy ünnepélyes kedvek között tegye, hogy hú, milyen szuperszónikus ez az Úrnak a legcsúcsabb akarata, Isten engedi, kegyelmet ad Isten, szereti az Isten, minden embert, minden bűn megbocsát, és helyreállást hoz, de tudni kell, hogy ennek ez a következménye. Ugyanígy, aki hívőként válik el, annak is tudnia kell akkor, hogy ebből a szolgálatból az Isten igéje ezek miatt, az okok miatt kizárja. Mert kompromitálva lenne, hiteltelen lenne, bármilyen döntés is születne, és félrevinni a gyülekezetet az Isten igének egyenes tanításától. Miért fontos az, hogy legyen felesége a presbiternek? Miért tartja a Biblia fontosnak? Hát nem lehet komoly hívő valaki, ha nincs felesége, vagy nincs férje. Szerintem lehet. Teljesen komoly hívőben lehet. Komolyra szánt élete lehet. Egyszer egy katolikus fiú kérdezte meg tőlem, hogy tudok én szolgálni az Úrnak, hogy nekem van családom. Nem veszi el az erőt, az energiát a család tőlem. Akkor kérdeztem tőle, hogy mit mond a Biblia először arról, amit Isten rossznak látott. Azt mondta, hogy nem jó. Mondta, hogy a bűn. Mondom még kicsit korábban. Hát nem tudom. Nem jó az embernek, a férfinak egyedül lenni. Hú, tényleg. És mondom, én azt tapasztalom, hogy az én házasságom engem nem beszűkít, hanem kiterjeszt. Lehetőséget nyit arra, hogy például tanácsoljunk házasságban lévőket. Tanácsoljunk házasság előtt lévőket. Szolgáljunk nők felé. Én is tudjak nő felé szolgálni a feleségemmel együtt. Mert egyedül erre nem lennék alkalmas. Hogy lelkigondoznék egy nőt életveszélyes? Egy egyedül álló férfi soha ne lelkigondozzon egyedül álló nőt. Ez egy életveszélyes szituáció. És fordítva sem. Mert ezekben a lelkigondozói beszélgetésekben olyan mélyen nyílnak meg a szívek, olyan mélyen nyílik meg a szellem és a lélek, hogy óhatatlan és érzelmi szállak köthetnek össze bennünket. Ha nem is akarjuk. A kísértő megkísérthet bennünket. Nincs nem helyén való. Ezért gondoljatok bele, egy lelki felvigyázói szolgálatot feleség nélkül végezni életveszélyes. Mint látjuk ezt azokban a közösségben, ahol ezt így próbálják csinálni. Hogy mennyi katasztrófa van belőle, elkölcsi botlás. Ugye média tele volt ezekkel, a torzulásokkal és ezeknek a aztán csámcsogásával, hogy a fethetetlenségtől teljesen távol volt. Ugye egy-egy szolgálattevő beleesett a bűnbe. Tehát Isten igéje például azt mondja, és egy másik területre, hogyha megyünk, a Máté 5.27-től 29-ig, ha odalapoztok, akkor megnézzük itt az igét. Máté 5.27-29. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánságra tekint egy asszonyra, tehát gűnére, ugye más feleségére, már paráznaságot követette vele szívében. Ha jobb szemed visz bűnre, Vágy ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel a tagjaid közül, mint ha egész tested betetik a gehennára. Tehát mai napon is, mint a Korintusban is, a szexuális kísértés nagyon intenzív és erőteljesen éri, bombázza a férfiakat is, nőket is természetesen. És az a férfi, akinek nincs egy kiteljesedett házastárs élete, tekintettel a szexuális kapcsolatra is, sokkal sebezhetőbb ezen a területen. Esendőbb, kiszolgáltatottabb ezen a területen. Ezért Isten igéje, és mindjárt olvasunk hozzá igéket is a korintusi levélből, mint egy befedezést is adott bennünket egymásnak, a férj és a feleséget egymásnak, hogy befedezzük a szexuális kísértéssel szemben egymást. De ehhez kell egy beteljesedett, egy kiteljesedett szexuális élet. Tehát nem csak egy elméleti beszélgetésre van szükség, hanem valóban egy beteljesedés hozó, egymásra figyelő, nem a önző kívánság által fűtött, ha egymásnak a boldoggá tételét kereső kapcsolatról van szó. És ezt jelenti a kiteljesedett, beteljesedett szexuális kapcsolat. Tehát az egyfeleségű férfinél ez is jelenti, hogy ennek a férfinak van egy rendezett házastársi kapcsolata, mind lelkileg, mind szellemileg, mind testileg. Be van fedezve. Nem egy másik nőben keresi a törődést, nem egy másik nőben keresi a társat, nem egy másik nőben keresi a szexuális partnert, mert mindez betölti az ő felesége. És viszont... Azok számára, akik egy szexuálisan szabados háttérből jöttek, tehát családi háttérből, elkösten családi háttérből, vagy az életünk arról szólt, hogy a szexuális elköstelenség, a pornográfia, a szexuális kicsapongás, tudjuk kell azt is, hogy hívőként is ezen a területen sokkal kísérthetőbbek. Sokkal kísérthetőbbek, mint azok a gyermekek, akik olyan családban nőttek fel, akiket megóvtak ezektől. A képektől, a filmektől, az ilyen helyzetektől megóvták a szülék a tanítás, a figyelmeztetés, az odafigyelés által. Hisz nincs annyi emlékképük, amely által kísérthetővé válnak. Nincs annyi kísértési felületük ezeknek a személyeknek, mint azoknak, akik ilyen háttérből jönnek. Tehát figyelned kell arra, kedvesem, hogyha akár nő vagy, akár férfi vagy, ha a háttered ezen a területen zűrös, akkor ma sokkal keményebb harcot kell vívnod. De győzhetsz. És lehet győznünk. Amen. 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 Úgy van. A 1 Korintus 7-hez, ha lapoztok, itt néhány ige van ebben a témában, 1 Korintus 7 2-től 6-ig. Tehát még mindig az egyfeleségű férfinél tartunk. És ma itt is fejezzük be. Aztán majd folytatjuk, 23-24 jelenvonás van. Csak megnyugtatásatokra mondom, hogy egy darabig itt majd időzünk. Nyilván nem fog minden egyes tulajdonságra egy-egy alkalmat, hanem lesz muszáj. Jó. 1 Korintus 7-2. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Tehát ez kölcsönös dolog. Nem csak a vezetőkről van szó, hanem minden hívő emberről van szó. A férj teljesítse a kötelességét a felesége iránt, hasonló a feleség is a férje iránt. Aki hallja, értse meg. A feleség nem ural maga, ha nem értenétek, akkor jön a következő mondat. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje. És ugyanígy a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel. Tehát nem egyik fél megegyezése, hanem közös megegyezésről van szó egy időre. Hogy szabaddá legyetek az imádságra, imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azzal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. Tehát Pál ezek után szoktam mondani, hogy hiszem, hogy bennem is Isten szelleme van, és Isten bölcsesség alkozik bennem. Tehát amikor ezeket mondom, akkor azért Isten bölcsességével szólok nektek. Tehát egy ilyen kísértésekkel teli közeg, amely Korintus volt, mint város is, azt mondja Pál apostol, nagyon fontos áldás a házasság. Az a fajta kölcsönös odaadás, amely a házasságban meg tud nyilvánulni a házas felek között. Ezért fontos az, hogy akinek nincs még házastársa, imádkozzon egy jó házastársért. És az Úr áldjon meg titeket egy jó házastársal, akik már házasságban éltek, lehetek kiváló házastársak, jó házastársak a mellettetek álló feleségetek, férjetek életében, és akik még nincsen házas, nem éltek házasságban, az Úr áldjon meg titeket egy Isten szerint való házastársal. Amen. Halleluja. Igen, tehát, hogy mondottam, nem csupán azt jelenti az Isten igének ez a kitétele egy érett hívőnél, hogy van felesége, hanem a feleségével mind testi, mind szellemi, mind lelki életüket nézve egy harmonikus, egy növekvő, egy kibomló kapcsolatban élnek. Példa a házasságok is. Egyébként higgyétek el, ha bármelyik terület nincs rendben egy házasságban, az meglátszik a házaspáron. Tehát nem mindegy, ha házasságban valaki lesznek ketten egy testé, így hát többé nem kettő, hanem egy él, vagy élnek egymás mellett. Hát azok a házaspárok, amelyek egyek, az érződik bennük az egység. Kijön a kapcsolatukból, amikor együtt vannak, amikor meglátod őket, kijön belőlük, amikor beszélsz egyikkel, beszélsz a másikkal. Ő kijön az egység, és az is kijön, amikor nem valósult még meg egy házasságban a szellemi, a lelki, a testi egység. Ugye házaspárokkal, ez hónapok óta, vagy évek óta, amikor elkezdtük a házaspárokkal a házas alkalmakat, ezekkel foglalkozunk, hogyan lehet ez megvalósuló az életünkben. És azt gondolom, hogy fontosnak kell tartanod férként és feleségként, és fontos, így gondolkozzál, aki házasság előtt állsz, hogy igen, ilyen teljes kapcsolatot szeretnék építeni, szolgálni a másik fél oldalán, a férjem oldalán, vagy a feleségemmel való kapcsolatomban. Egy keresztény férfiakból álló csoport, amikor beszélgettek a egyfeleségű férfi témáról, akkor azon gondolkodtak, hogy hogyan tudnának egy növekvő életet élni ezen a területen. Mert hát azt mondja a Biblia, hogy aki püspökséget akar, az jót kíván. Na, itt a Biblia engedi a kívánságot. Azt mondja a Biblia, kívánjat! Férfiak, azt mondja a Biblia, kívánjátok a püspökséget, tehát, hogy a lelki felvigyázó, hogy a püspök vagy vén, ezt hozza a Biblia, kicsit ilyen felcserélve egymást, ezt behelyettesítésként is használva egyiket a másik helyett és oda-vissza, mint egy érzékeltetve a vén szó, ugye ez jön a Héberből, ez jön a zsidó vezetői rendből, a vének, tudjátok, kapuban ültek a vének, és mindegy érzékeltet egy érettséget. Tehát a püspök egy érett szeméről van szó. És az érettségnek az ismérveit látjuk fölsorolva. És azt mondja a Biblia, aki kívánkozik erre az érettségre, az jót kíván. És azt mondja, legyen férfi vagy nő, ha kívánkozik valaki erre az érettségre, az jó dolgot kíván. Az jó. Tehát ezt szabad kívánni. Kívánjátok, hogy érettek legyetek az Úrban. Halleluja. Nos, ezek a férfiak, amikor összenyúlták a fejüket, és azon gondolkodtak, hogy tudnának növekedni ezen a területen, hogy tudnának előre haladni ezen a területen, a következőket állapították meg, vagy hozták össze. Az első dolog, amit mondtak, amire el kell kötelezzük magunkat, és azt gondolom, hogy fontos így gondolkodni, még egyedülállóként is, fontos így gondolkodni, mint feleség, és fontos így gondolkodni, ha egyedülállóként férfi vagy nő vagy. De ugye ők, mint férfiak ezt mondták, jó kapcsolat építés a feleségünkkel. Ez egy nagyon fontos cél. Mely kapcsolatnak része kell legyen a rendszeres és kielégítő nem élet. Ehhez szükséges egy őszinte kommunikáció, hogy ez fölnövekedjen és kialakuljon a házastársak között, a házastársi kapcsolatban, a szexualitás tekintetében is. Azt mondja, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ez a kapcsolat feleségükkel megépüljön, fölépüljön. Ezt építsék, oda szánják magukat erre. Oda figyelnek erre a területre. Aztán, második dolog. Elkerülni a kísértő szituációkat. Nagyon fontosnak tartom. Filmek, képek, internet, bámészkodás. Ezek beszennyezik az ember elméjét, és táptalajt, emlékképeket adnak a kísértőnek, és ezáltal szexuális vágyat gerjeszthet az emberben. Ezek által, a képek által, a behatások által, és ebben nagyon nehéz kimosni az elmét, legyél akár férfi, akár nő. Ha beszennyeződik az elme ezekkel a képekkel, akkor nagyon nehezen mosódik ki belőle. És az a hetek, hónapok el, amíg kitisztulnak ezek a képek. És ezért mondtam, hogy ebből a háttérből jön, tele van ilyen tapasztalatokkal, tele van ilyen képekkel, tele van ilyen emlékekkel, élményekkel, iszonyú harcokat jelent, ezekkel megharcolni a kísértés órájában. A 2 Timóteus 2:21-22, oda lapoztok, a következő tanácsolja Pál apostol Timóteusnak. 2 Timóteus 2:21-22. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld a 22. részben. De előtte azt mondja, ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Tehát Pál apostol felhívja a figyelmet, hogy ezt a kívánságot kerüld el, és törekedj tiszta dolgokra, azokkal való közösségre, hogy hasonlóképpen kötelezték el magukat. Tehát elkerülni a kísértő szituációkat. Harmadik dolog, bibliaolvasás és imádság. A Zsoltárok 119.9-hez halapoztok, ott megnézünk néhány ige verset, Zsoltárok 119.9-től a 11. versig. Tehát a 119. Zsoltár 9. versétől. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Nagyon fontos dolog, hogyha megvan telve az ember az Isten igével, és egy buzgó ima élete van, akkor ezen a területen is, a kísértések területén is, a szexuális kísértések területén is ellenállóvá válik szellemben. Nincs tágabbra nyitó szellemi bűn, mint a paráznasság, ami tágabbra nyitná a kísértésnek a lehetőségét, és leblokkolná és tompítaná az Isten igének életté válását, megértését, arra való odafigyelést, és ez buzgó imádságot, mint ami jobban pusztítaná, mint a szexuális vágynak való kitárókozás. A legjobban bénít, tompít ez a fajta bűn. Erre azt mondja, hogy a paráznaság elveszi az észt. Tehát döntésekben az ember elhamarkodottan rossz döntéseket hoz, és eltompítja az elmét. Egy szellemi tompaságot hoz az emberre. Míg a Bibliával, az igével megtöltekezés, egy buzgó ima élet, egy frissességet hoz be az ember életébe, szellemi frissességet is hoz be az ember életébe, amely a munkájában, a mindennapi tevékenységében is áldásként jelentkezik. Éles logika, éles ész, gyorsan tud kapcsolni, nem egy letompult ember lesz belőle. Tehát ez nagyon fontos, hogy ebben megértették ezek a férfiak, és egyet tudok velük érteni, hogy az Isten igével való betöltekezés, a buzgó ima élet, az kiszorítja az ember életéből a kísértésnek a felületeit. Tehát lefedi, befedi, nem lesz olyan csatlakozási felület az ördögnek, aki kapcsolódhatna ezekhez. Nem mondom, hogy nem fog kísérteni, de ellen fog tudni állni. Ellen fog tudni állni, mert a kísértés mindenkit ér. Aztán a következő, kerülni a szükségtelen tétlenséget. Tehát ugye nem egy olyan dologról beszélünk, hogy nem lehet soha leülni, meg pihenni, hogy jaj, soha ne pihenj. A szükségtelen tétlenség ugye Dávid életében, amikor nem az lett volna életének abban a szakaszában a dolga, hogy bóklásszon, nappal aludjon, este bámészkodjon, tehát egy felborult életritmus. Ezek nem jók az életünkben, ezek a bűnnek a táptalai, tehát kerülni kell ezeket a szükségtelen tétlenségeket. De nem a pihenést. Ugye értitek? Erre mondja a Jeremiás síralmai, a harmadik rész, 27-28-as verseiben Isten igéje, Jeremiás síralmai, harmadik rész, 27-28, így hangzik, jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Aranyos. Tehát, ugye kerül a tétlenséget. Hogyan lehet fiatalon, fiatal hívőként, akár nőként, akár férfiként egy növekedő életet élni, és egy szabad életet élni, odaszánással, szolgálatra. Mivel van szabad kapacitásod, most nem annak van az ide, építsd a kapcsolatot a féleddel, a feleségeddel, vagy a jegyeseddel, ezért szánd oda magad, míg el nem jön el az idő, és hordoz terheket az Isten országában. Nem mondom később, ezt nem kell, hogy akkor, mert néha azt ilyet is láttam, hogy olyan buzgó keresztények voltak, énekeltek, mindent csináltak, hogy elő legyenek, míg meg nem házasodtak. Megházasodtak, úgy eltűntek, soha többet nem láttam őket a szolgálatban. Ez nem jó cél. Ez nem a szolgálat a cél, hanem a házasság volt a cél, és ez megmutatkozott a döntésekben később. Tehát odaszánás, a szolgálatra, odahajolni, alázatosan, hordozni az igát, a terheket, sokkal többre vagy képes, mint amit gondolod, hogy képes vagy rá. Utolsó dolog, segítséget kérni, ha úgy érezzük, hogy már nem vagyunk urai a helyzetnek. Lehetséges az, hogy valaki belekerül az életében olyan helyzetbe, olyan szakaszba, kísérés, azt mondja, erőt vettek rajtam a bűnök. Vagy mondja az ige. És már nem ura a maga ennek a helyzetnek, és nem képes uralkodni a kísértő felett, nem képes uralkodni a kívánság, a vágy fölött. Akkor itt a nagyon fontos lehetőség keresni egy megbízható embert, akivel együtt tud imádkozni, és aki vállalja az életében a számonkérést is. Tehát számon kérem, hogy mi újság van, hogy vagytok, figyelmezteti, inti, bátorítja, amikor mire van szükség. Amíg föl nem épül, persze, ugye ez is egy fontos dolog, hogy azzal lehet így foglalkozni, aki megfogadja. Tehát ugye egy vég nélkül nem lehet mindig keresni valakit, és elmondjuk neki mindig ugyanazt, és akkor ugyanazt elköveti, akkor komolytalan szándék. Tehát fontos az is, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor legyen egy töredelem benne, egy bűnbánat, és készség a tanács megfogadására, és a változtatásra. Tehát összefoglalva, Isten igéje az új szövetségi gyülekezetben, a vezetőknél, amikor beszél róluk, akkor nem pozíciókról szól, hanem szolgálatról, és nem kegyelmi ajándékokat emel ki, hanem jellemet, jellembeli tulajdonságokat. Ebből a kettőt néztük meg, a fedhetetlenséget és az egyfeleségű férfit. Próbáltam ezeket úgy megosztani, hogy mind férfiként, mind nőként, mint vezető, mint friss keresztény, mint növekvő keresztény, mint előhaladott, haladó keresztény. Tehát minden tekintetben tudja egy picit növekedni, profitálni belőle. A következő alkalommal fogjuk folytatni majd. Az Úr áldja meg titeket.